köszöntöm Önöket. Újra együtt vagyunk, és újra itt ülünk egymás mellett. Összeér a combunk a Konok Petivel.
Ez a
csodálatos, csodálatos a helyzet.
Egyel több információ.
Csodálatos a helyzet. Ha lehet azt mondani, a kötött fogás klasszikus ötöse. Úgyhogy hát annyi a különbség, hogy Pista megint helyet cseréltünk. Megint még nem láttam oldalról a Pistát ezzel a Cofjával. Na ennyi belső információ több már nem lesz.
És az én combommal nem akarsz összeérni?
Te messze vagy tőle. Comb, igen. Konok Péter.
Jó estét kívánok.
Rejkert János.
Adj Isten.
Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Déményi Pista.
Üdv.
Sanyi javaslatára kezdjünk a Klubrádióval. Párhuzamos Spirit FM, ugye, ami látszólag ellenzéki, sőt a felületes és a politikában annyira nem elmélyedők, még mindig azt hiszik, hogy az ATV ugyanazon a fronton harcol, ahol pár évvel ezelőtt. De hát most már többen, elsősorban Tamás Gáspár Miklós bojkotra szólította fel az ellenzéki erőket, ha úgy tetszik. Van egy új információ, 72,6 millió forintot kapott az ATV a napokban, képzeljétek el, kormányzati körökből, illetve uniós forrásokból, hát nyilván nagyon rászorultak.
Eszközfejlesztésre,
kemény, nagyon. Na most, ha visszaemlékezünk egy kicsit, én úgy emlékszem, de ha nincs igazam, akkor úgy is mondjátok majd, a Fidesznek talán bejött annak idején, hogy a Napkeltét bojkottálta, akkor utána meghalt maga a Napkelte, mint műfaj, vagy legalábbis mint tévéműsor. Én úgy emlékszem. Igen. Akkor utána az MSZP a Hír TV-t bojkottálta, az már annyira nem jött be, mert hát akkor már elindult ez a fideszes médiahenger. Szóval ti hogy látjátok? Mert ugye az vélemény az, hogy azért kell bemenni, mert legalább elhangzik a véleményünk. Ez lehet egyfajta álláspont.
Hát én egy ehhez képest más álláspontot képviselek. Először is nem értek egyet azzal, fordítva kezdem, aztán elmondom, mivel értek egyet. Először is nem értek egyet azzal, hogy némelyek, így Tamás Gáspár Miklós is felszólította az ott dolgozókat, hogy hát ők is demonstratív módon hagyjanak fel az ATV-ben való munkálkodásra. Ennek ezer oka van, amiért nem értek egyet, mindenféle oka van. Tehát talán is kell ragadni, egyszerűen először is nem verem más faszával a család, még ha Tamás Gáspár Miklósnak hívnak, akkor se. Ez az egyik dolog, hogy sarkosan fogalmazzak. A másik dolog az az, hogy azzal sem értek egyet, hogy ilyen általában, mert ha úgy teszik értelmiségi, vagy megmondó emberi bojkottot hirdettek, mert tessék oda menni mindenhova és elmondani a véleményünket. Azt viszont én elég régen mondom, mielőtt ez a bojkott megfogalmazódott volna, hogy a parlamenti pártoknak, az ellenzéki koalíciónak, a Hazafias Népfrontnak kellett volna egy olyan politikai nyomást gyakorolni, aminek az eredményeképpen a Spirit FM, vagy pontosabban a 92.9-es frekvencia megszállásától el lehetett volna téríteni a tulajdonost. Én nem is ATV-zek itt ebben az összefüggésben, nem is Spirit FM-ezek, hanem mert Sándor, mint tulajdonos, a hídgyülekezet, mint döntéshozó tulajdonos, el lehetett volna attól a szándékától téríteni, ha és amennyiben az ellenzéki koalíció bojkottálja az ATV politikai műsorait. És ez nem egyszer mindenkorra nyilván, vagy lehet, hogy hosszabb időre kellett volna persze, de ez most nagyon fájna. Az ellenzéki politikai erőknek ma kevesebb szükségük van az ATV-re, mint az ATV-nek.
Hogy?
Az ATV-nek nagyobb szüksége van az ellenzéki politikai erők megjelenésére, mint amekkora szüksége az ellenzéki politikai erőknek az ATV-re. Ha még hozzáveszem azt, hogy itt lesz az előválasztási történet és előválasztási viták lesznek, akkor különösképpen így van ez, hogy az ellenzéki politikának nyomást kellett volna gyakorolni a tulajdonosokra. Na most nem akarom megerőlegezni és itt nem jóslásokba bocsájtkozni, de baromira nem mindegy például, hogy azok a viták milyen tartalommal és milyen módszertannal lesznek levezetve. És ma már, és akkor ezzel befejezem, az internetes médiumok bőven elegendő platformot jelentenek a mostani szituációban arra, hogy az ellenzéki politika megjelenjen Magyarországon a nyilvánosságban.
Hát ugye akár a Partizánnak is van már annyi nézője, hogy ott is lehetne nyomatni ezeket a vitákat. Ugye Hatházi Ákos csatlakozott eddig úgymond egyedüliként ehhez a
politikus
bojkott felhíváshoz. Meg én is csatlakozom, de nekem könnyű, mert én ki vagyok tiltva az ATV-ből, ugye? Szóval, hogy én nem tudom, mi a jó megoldás, vagy mi lett volna már most a jó megoldás. Az, hogy mondjanak fel a kollégák, a hülyeség.
Ráadásul teljesen. Mindenki így gyűl is, hát ők nem fognak felmondani.
De nem mindenki így gyűl is.
De majd mindenképp is.
Hát, vagy az lesz, de per pillanat nem, az szerintem azért nem. Hát ismerünk jó sok, de szépen mondtam, jó pár kollégát, aki ott dolgozik, és hát ők nem így gyűlisek.
Nem is a vezető újságírókra gondolok, hanem a TV személyzete, a vezetőség például. Jó, igen.
Na, hogy nem tudom, mi lett volna itt a jó megoldás, az, hogy a szakmában, hát azt kétség, de ez mindig így van, tehát, hogy azért a mi kis újságíró szakmánk az itt valamennyire egybekovácsolódott a NER hatására. A NER annyira keményen nyomul, hogy lett egy csomó olyan ügy, jó, nem csomó, egy. Ez az egészségügyi intézmények beengedjék be a nem kormánypárti médiát is. Ugye volt egy ilyen összefogás, ahol pedig sok szerkesztőség aláírta ezt a petíciót. De azért szét vagyunk továbbra is rendesen forgácsolva a nagy kormánypárti médiával szemben, ami ugye meg egy ilyen egységes és kézi vezérelt. Tehát, hogy itt egy ilyen kiállás, hogy valami, biztos jó lett volna, de sose születik meg. Hát amikor a Hír TV-t ide-oda foglalgatták, akkor se volt semmi ilyesmi. A Heti Válasz sztoria, vagy a Magyar Nemzet sztoria, tehát, gyengék vagyunk mi újságírók így együtt, az a helyzet. És ezért minden bármi megtörtént, és meg is történik velünk. És én attól félek, hogy ha győz a Fidesz megint, esetleg, ne talán, akkor biztos, hogy a nyakunkra csapják azért is a szőlősi féle újságírókamarát. És akkor onnattól aztán, na, az már coki lesz. Úgyhogy abszolút egyetértek Csintalan Sándorral abban, hogy ez egy ilyen úgynevezett történelmi pillanat is lehetett volna. Ez se lett az.
Hát igazából nem is lehetett volna az szerintem egyébként. Olyan értelemben nem lehetett volna az, hogy azok, akik mondjuk az ellenzék felvethette volna, hogy akkor valamilyen módon bojkottálja az ATV-ben való szereplést, ugyanaz az az ellenzék, amelyik érdekes módon állandóan süket fülekkel reagál. Pont egyébként a Hatházi az egyetlen közülük, aki ilyen felhívásatok egyáltalán közé tesz, arra, hogy például jelenlétével és kirakatszerű mutatványaival ne legitimálja a NER-t a parlamentben. Tehát azért így az ATV-s fizetések és az ellenzéki képviselők fizetései között is elég jelentős dolgok van. Tehát teljesen hiteltelen lett volna az egész történet. Mint ahogy egyébként én valahogy a Gazsinak a megszólalását is, ha nem is annyira hitel, a Gazsi azon kevés emberek egyike a magyar, nem mondom azt, hogy politikai életben, mert ez sértés lenne, tehát a magyar politikumban fogalmazunk így, akinek szerintem van hitele. Erkölcsi hitele is van, csak most bele zavarodták valami olyasmibe, nem tudom miért, és nem tudom, hogy ezt miért gondolta felvállalni érdemesnek, ahol egy ilyen erkölcsi mértékként tulajdonképpen, igen, ahogy te mondtad, mások számára veri a csalánt, mások számára fogalmaz meg direktívákat. Nekem azzal semmi gondom, és azt mondom, hogy karakán dolog, ha valaki azt mondja, hogy nem megyek az ATV-ben, nem megyek ide, nem megyek oda, már pedig én a magam részéről bojkottálom, abszolút legitim nézői magatartás, természetesen, vagy olvasói magatartás, azt mondani, hogy én ezt a műsort nem nézem, én ezt a lapot nem veszem, stb. Másnak megmondani, hogy ugye mi lenne az egyedül üdvözítő, vagy az egyedül erkölcsös, vagy morálisan vállalható aktus ilyen esetekben, az szerintem minden esetben kicsit gáz, igen, akár Tamás Gáspár Miklósnak hívják az embert, akár nem, hogy annak hívják, az azért egy kicsit ilyen szempontból nekem nehezebb, mert mondom, mögötte érzem a súlyt, hogy valóban, amit Gábor György azt mondja, hát ezért fizetik, ezért van, nem jelentéktelen figura. Tamás Gáspár Miklósnak súlya van. Tamás Gáspár Miklós valaki ebben az egész történetben. Én meg úgy vagyok ezzel az egészen, ugye hát én ide az ATV-ből jöttem, már olyan értelemben, hogy fizikailag, mert az ötöt vettük föl délelőtt, és ezt meg most veszük föl. Én elmegyek oda, ahol elmondhatom a véleményemet. Bizonyos szintek vannak egyébként, amit meghúzok, de ez megint az én saját személyes preferenciám. Én például olyan médiumba nem megyek, ami pártkötődésű, már mint olyan értelemben, hogy konkrét politikai párthoz kötődik. Ez azért, de nem mondom neked, hogy nem megy az N1 TV-be, én nem mennék oda. Tényleg.
Hát akkor az ATV-ben miért
nem? Mert az ATV-ben
nem lehet.
Nincs Hát, a narancsszín az egy dolog. Péter. Engem az érdekel, hogy beleszólna. Annak idén elmentem a Hír TV-be is. Egyébként nem mondom, érdekes mondani a Hír TV-ben, sokkal többet vaciláltam annak idén. Én is fiatalabb voltam, és ilyen különben is ilyen. Akkor az, hogy mondjam, ilyen nagyon-nagyon büdös volt még azért a Hír TV-nek a egyáltalán a... Hát amilyen most, na.
A
reputációja, de még inkább így az ízét, aztán, tehát nem az, mert azt tudta az ember, hogy ugye a Hír TV már nem az, elvileg ugye volt már váltás, de hogy mégis az, ami így rajta ragadt, ott se nagyon akart senki beleszólni, hát azért a szabad fogásba többen is voltunk. Igazából szerintem mindannyian úgy voltunk vele, én legalábbis igen, de hát beszéltünk is ilyesmiről, hogy amíg itt nem pofáznak bele abba, hogy mit mondunk, ugye az, hogy a szerkesztői asztalon mi történik, azt én sose követtem, addig az ember elmondja a véleményét, rendben van. Én így vagyok az átérő, így jártam a klubrádióba is, amik hívtak, aztán egy idő után nem hívtak a klubrádióba, mert lehet, hogy elmondtam a véleményet. Engem hosszú ideig az ATV-be se hívtak, pedig régebben ugye mentem oda, mert egyszer megírtam, nem is egyszer egyébként a véleményemet arról, hogy például az ATV elképesztő módon beállt annak idején a menekültellenes uszításba, és egészen döbbenetes volt, amit csináltak, utána oda se hívtak. Ha hívtak, elmegyek, azt elmondom a véleményemet. Ami, mondom, alapvetően az, hogy ne próbáljuk már a másiknak is megmondani azt, hogy milyen. És igen, ezért persze benne van ez a pakliban, hogy ebben a bojkott felhívásban, ami nekem viszont nagyon a csőrömet ez a... Hát igen, a politikusoknak persze el kell menni, valami ilyesmit
irányosít. Igen.
Mert hát nekik ez muszáj.
Igen.
Ez egy politikusnak tényleg. Ha valaminek ugye egy hatása van, hogy te is mondtad, az, hogy pont a politikus ne menjen.
Hát Isten hozott benneteket, illetve Isten hozott engem. Azt akartam mondani, mielőtt bármi más mondanék, hogy nehogy azt gondolják a nézők, hogy mit valami felelőtlen dolgot művelünk, mert hát kétszer be vagyok oltva, védett vagyok, mint egy kihalóban lévő fajta, és ide
sajnálom.
Tehát ez azért kell elmondani itt, ennél a témánál, mert ugye mi, mint mindentől, minden gazdaság és politikai erőtől független szerkesztőség, kihalóban lévő fajtát képviselünk itt ebben a teremben, meg ebben a szituációban. Amit Sándor mondott, ahhoz azt tenném hozzá, meg amit te a fővezetőben elmondtál, egyébként joggal, hogy ez más helyzet volt. Tehát kormánypárti és ellenzéki ezek a fogalmat valós tartalommal bírtak. Ma a médiában ezt nem jelenthetjük ki. Konkrétan arra gondolok, hogy a közszolgálati média, ami mondjuk állami média, az ugye hivatalosan állami, a gyakorlatban meg totálisan párt sajtó. Az ellenzéki sajtó is, tehát ebben a torzvilágban az ellenzéki sajtó sem igazán ellenzéki. A Tamás Gáspár Miklós féle felszólalást onnan kell nézni szerintem, hogy ő annyiban hozott most újat, hogy az összes többi esetben azt mondták ellenzéki politikusok, hogy nem mennek be a kormány által uralt médiumba. Kormánypárti politikusok azt mondták, hogy nem mennek be az ellenzék uralt a médiumba. De itt most az a helyzet van, hogy Tamás Gáspár Miklós ellenzéki politikusokat szólított fel arra, hogy ne menjenek be egy ellenzéki médiumba.
Nem erre szólította föl őket. Nem erre szólította föl őket.
De hadd fejezzem be.
De tárgyi tévedés nem mondja, mert a politikusok azt mondta, hogy menjenek be.
Hadd fejezzem.
Hát jó, de akkor ne beszélj hülyeséget.
Arról van szó, hogy fel kéne fogniuk a nézőknek, a mindenki másnak, a magyar népnek, hogy az ATV ugyanúgy része a színháznak, mint az állami sajtó. Arról van szó, hogy nincs média, azért kezdtem azzal, hogy kihalófélben van levő állatfajta vagyok itt, meg mi magunk is, mert nincs független szerkesztőség. Hát mondjatok nekem az elmúlt 6-7 évből olyan esetet, amikor Orbán Viktornak korrektül fel lehetett tenni egy kérdést. És nem Orbán Viktorról van szó, a magyar miniszterelnökről van szó. Nincs igazán magyar sajtó, ide akarok kiukadni, és a Tamás Gáspár Miklósnak szerintem a bejelentés ezért volt fontos. Rá kellene ébreszteni a magyarokat, hogy színházat látnak. Amikor mi a fene van, Müller Cecília vírus sajtótájékoztatótak, meg a Gulyás Gergely kormányinfótak, ez mind színház, megrendezett színház, ez nem sajtó. Egyébként pont jó napunk van, mert az egyik szlovák honlap készítetett Orbán Viktorral egy nagyon jó interjút, amiért ma azért mondom, hogy nagyon jó, mert az már hasonlított a sajtóra, amilyen Magyarországon is volt, meg mindenütt normálisan. Oda mentek az újságírók, kérdeztek keményeket, az interjú alany utána megválaszolt. Ez Magyarországon nagyon kevésszer fordult elő, ha csak visszaemlékeztek mondjuk a 90-es évek elejére, teljesen általános volt, hogy bement valamelyik politikus a
valamilyen szerkesztőségbe, ahol egyébként őt nem szerették, és simán előfordult, hogy az újságíró feltett egy kérdést, majd nem engedte válaszolni. Belefolytotta a szót.
De hát az nem sajtó. Baló Györgyöt kérte annak idején vitapartnernak, illetve kérdezőnek, emlékezzetek vissza, hát, amit akkor, senki nem értett.
Hát de világos volt, figyelj,
mert de csak... De már akkor még normálisan működött maga Orbán Viktor is.
Azt akartam mondani, hogy feszültség nélkül nincs műalkotás. Tehát ha nincsen egy jó kérdező, akkor nem lehet jókat válaszolni. Hát ebbe fúldoklik az egész Kossuth
Rádió. Amit mondasz, az ötözben nem teljesen értem, hogy ennek mi köze van a gazsiféle bolykothoz.
Tehát hát az, hogy szóltak az embereknek, hogy az sem médium. Az ATV nem médium. Ez, a Spirit FM sem.
Mindig bízol ebbe, hogy szóval így a nép majd kinyitja a szemét, hát figyelj, meg rájön, meg így.
Hát okay, egyszer csak észreveszik, hogy az ő
nem, nem, nem. Csak annyit, hogy mondjuk, hogy itt mi a dilemma, vagy mi lenne, én nem tudom, ugye, mert vagyok most ebből benne, hogy itt van mondjuk Péter, tehát mondom, te odamész, és amit csak akarsz elmondasz, és nem vágják meg, és nem cenzúrál, vagy megvágják.
Igazából azt nem tudom, hogy vágják meg, szerintem
csak feszültség.
Én sosem nézem meg a szabad
foglalkozás. Ja, egy lehet, hogy szét van vágva az egész, és az, hogy Orbán Viktor tiltetett.
Lehet, hogy benne sem vagy Péter,
csak nem szokásod. A dilemma az, nem, hogy van egy szerkesztőség, van egy televízió, amiről hát valahány százaléka a magyar népnek tudja, hogy azért az minimum gyanús, meg mennyi pénzt kapnak, meg hogy viselkedtek mondjuk a Trumppal, nem szemben, hanem mellette ugye nyomadták, hogy a migráns ellenes, vagy bevándorlás ellenes kampányban milyen aktívan vettek részt. Egyébként, hogy milyen a hangolása ezeknek a műsoroknak, az azért nagyon finoman bizonyos témák nem úgy jelennek meg, nem ott van a hangsúly, és a többi, és a
többi. Meg az is lényeges, hogy okay. Mi maradt ki?
Na, ezt mi tudjuk, és akkor tök jól így el vagyunk ezzel, de ezzel szemben meg ott van az a másik dilema, hogy te meg oda mehetsz, alig van platform, ahol meg tudsz jelenni, oda mehetsz, és elmondhatod, amit akarsz. Tehát érted, ez nehéz azért mérlegelni,
hogy most ezt eldobja magadtól. Én alapvetően egy műsorban szerepelek, erről tudok ilyen értelemben referálni. Szerintem az egy kiegyensúlyozott műsor, éppen ez egyébként elképesztő ellenzéki hajszá, mint az ellenzéki idézőjelbe teszem, megy külön-külön és együtt is a szereplők ellen. Erről mesélhetnék egyébként, itt teljesen személyeskedésbe menő dolgok, telefonhívások és hasonlók, így a Klubrádió oldaláról például tudom, hogy vannak olyan telefonhívások, hogy bizonyos helyek bizonyos újságírókat bocsássanak el, mert nem voltak a Klubrádióval most szolidárisak, hiszen felléptek az ATV-ben. Elképesztő dolgok mennek. Én egyetértek azzal, amit mondasz, hogy nincs valódi média bizonyos értelemben. Tehát azt, amit médiának nevezünk, az a nagy média, tényleg a nagy kamerák és nagy mikrofonok és nagy stúdiók, vagy legalábbis a közepes kis, de jól felszerelt stúdiók. Ebben az értelemben Magyarországon, talán egyébként a Partizán kivételével, ami most már valóban így fölturbózta magát valamivé, nincs valamire való média. Ebben egyébként a Klubrádió éppen úgy beletartozik, mint a többébe. A Klubrádió is azért sokáig a Slomóé volt így cakkompak, és érdekes módon akkor ez nem jelentett akkora problémát. Én úgy gondolom, hogy ha az ember valamilyen módon ki akarja fejezni a véleményét, mondjuk szerepelni akar ilyen műsorokban, nem akar feltétlenül, de felkérik, van véleménye és ezzel hatni akar, akkor Magyarországon már nem engedheti meg magának azt a luxus, hogy igazán határozottan válogasson, mert van ugye a közmédia, a közmédiában nyilvánvalóan normális ember nem megy el, de nem is hívják. És akkor mi a franc marad ezentúl? Mi a franc marad ezentúl például arra, hogy elmondja az ember azt, amit nagyon kevésen itt mi néha el szoktunk mondani, meg nagyon kevésen mondanak el, hogy hát azért ellenzék sem olyan azért tiszta ügy, ahol nem az van, hogy vagy az ellenzéket dicséred, vagy a kormány dicséred.
Hát még ez annyit hadd tegyek hozzá, hogy a Puzsér Robi a mi kutyán kölyke. Szeretjük is. Én kedvelem, én kifejezetten kedvelem. És ő is milyen helyzetbe került, ugye? Nem olyan régen még a Híd Gyuli ellen csinált tévéműsort, most pedig hol talál egyedül platformot, ahol meg tudja magát mutatni a Híd Gyuli televízióját.
Na jó, de nem ő tartja a vasárnapi, a vidám vasárnapot. Tehát ő arról beszél, amiről beszél.
Na jó, de mégiscsak legitimizálja.
Mondjuk egy puzsíros de... vidám vasárnapot azért megnézni.
Ez a kérdés. Legitimizálja egy Sanyi, az ellenzéki médiumot?
De bocsánatot kérek, van szerencsém egyikőtökkel sem egyet. Én nem óhajtok részt venni abban a vitában, hogy most arról értekezek, hogy az ATV-nek milyen irányultsága van. Hát olyan van neki, amilyen van, amit akarnak. Ez tetszhet nekem, vagy nem tetszhet. Nem ezzel van problémám. És nem hasonlítható össze a Slomóféle történettel sem. Én nekem egy dologgal van problémám, hogy ez a tulajdonosi kör, és ugye a politikusok is ezért nagyon érdekesek, mert különlegesen láthatóak a közvélemény számára, ahogy és amiként intézték a 92.9 közszolgálati vagy állami közösségi tulajdonban lévő frekvencia sorsát. Hogy ez a tulajdonosi kör egy törvénytelen, diktatórikus, önkényes eljárás, hogy adta a nevét, és nem csak a nevét, hanem részt vett benne. Ezen túl, most én nem vagyok tárgyi tévedésben, ezért engedd meg, hogy befejezzem. Én csak szívességet tettem neked az előbb. Tehát ez teljesen érdektelen. Teljesen érdektelen az, hogy mit gondolunk ezekről a médiumokról. Az állami média, az megint egy külön történet. Mert hiszen az közpénzből, a közjavára kéne, hogy szolgáljon, nem magánbizniszük, és nem a hatalom kizárólagos biznisze, hogy ott mi hangzik el, és ott mi szólal meg, és ki szólal meg. Az törvénytelen, ha van egyáltalán spirituális értelemben törvényesség, hogy az ellenzéki politikot nincsen megszólítva. Az törvénytelen, abszurdum.
Most már kimondta a törvény, hogyha hogy van ellenvélemény, az már belefér.
Ezen kívül hát meg muszáj, a Péter szóba hozta, és ugye, igen, én is úgy gondolom, hogy volt most az ellenzéki politikának két olyan pillanata, mert nem általában lehet érvényesen kimondani és hatékonyan kimondani, hogy most például az ellenzék miért van ott a parlamentben. Most felrúgta véglegesen, de jure de facto ez a rendszer az alkotmányosságot, tehát föl kellett volna állni a parlamentbe és visszaadni a mandátumot. Ez az egyik dolog, és ez a helyzet is pont ilyen volt, pont egy adott pillanatban, pont néhány napig, a jövő héten már nem, tehát ez már érvénytelen. Tehát a dolgokkal, a politikában, meg az életben is egyébként vannak vissza nem hozható pillanatok, illetőleg vannak olyan pillanatok, amikor csak akkor, és csak abban az időben, és csak abban a szituációban érvényesek. Én szerintem válasszuk ezt le. Az egy másik kérdés, hogy például az egész magyar sajtó miért nem viselkedik a tulajdonosi köröktől függetlenül, és szerintem ez a lényeg, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonosa, és milyen világnézetű, mondjuk bizonyos fontos kérdésekben együtt. Ilyen például az, hogy miért mennek el ezekre a sajtótájékoztatókra, amelyek nem sajtótájékoztatók, ahol nem lehet kérdezni.
Pogácsa van még üdítő.
Miért vesznek ebben részt? Miért nincs bennük akkor szolidaritás, amikor mondjuk, mit tudom én, valakit megfosztanak a szótól, illetőleg most már tényleg ez már szinte nem is érdekes, hiszen annál demonstratívabb dolog nincsen, mint hogy egy kormány sajtótájékoztató, vagy egy ilyen micsoda sajtótájékoztató, ilyen izétör sajtótájékoztató, senki nem kérdezhet egy k***a szót se. És annak válaszolnak írásban, akinek akarnak. Schluss! Na, ezek a fontos kérdések szerintem, és ez már szubjektum kérdése, ha úgy veszük, és ezért nem, azért azzal, hogy nem értek egyet, hogy itt nincs média, hát az már itt szeretek már. Hát ilyen, hát amilyen.
Ott tartunk, ahol Medgyessy Péter tartott, amikor azt mondta, hogy ha az ellenzék, hogyha akar televíziót, akkor vegyen magának egyet.
Hát Bocsa tartunk,
mert nem tudna venni magának, tehát most azért frekvenciát például nem tudna venni magának.
Hát ez a lényeg.
A közmédiában azt játsszák, ugye az ellenzéki képviselők semmilyen szinten nem jelennek meg az ellenzéki vélemény se. A médiatanács felé mindig el kell számolni minden etapban, hogy hány százalék volt a kormány. Ugye megvan az előírás, hogy a parlamenti média törvény szerint, parlamenti arányok szerint kell megadni a izét. Azt játsszák, hogy beszámolják azt, hogyha mondjuk hatházit 5 percig gyalázzák,
az 5 perc szólt
hatháziról, igen. És a médiatanács ezt mindig elfogadja.
De ez az Alkotmánybíróság döntése, így szól, Bocsika. Egyébként változott azért a világ, mert én most így elárulhatom. Azért annak idején, amikor arról szólt a történet, hogy a két első politikai frekvencia kiosztásra kerüljön, ugye több jelentkező volt. Azért annak idején még ott tartottunk, hogy nem jutott eszébe senkinek, hogy mondjuk azt mondja, hogy kizárólag mondjuk az ATV és mondjuk a úgymond liberális kör kapja, hanem végül is ott voltam, közvetítettem, megkapta a Hír TV, illetve megkapta az ATV. hogy legyen a dologban valami egyensúly. Ezért nem értek azzal egyet. Jó, a Medvesi mondott ilyet, de mondjuk nem törekedett arra, hogy kicsináljon egy másik médiumot.
Nem, én azt nem is mondtam. Jó, nem szoktam mondani, hogy a Gyurcsányéra Disneyland volt ehhez.
Akkor még megvolt a lehetőség a megvásárlására. Egyiket most már itt élünk a 21. század, 21. évében, és azon tökörészünk, hogy rádiófrekvenciák szétosztása, amikor digitálisan mindent meg lehetne oldani, csak hogy ezt ugye Magyarországon mesterségesen nem lehet csinálni.
Még annyit Sanyi, bocsánat, hogy miért megy el egy szerkesztőség adott esetben egy kormány infóra, amikor offline, tehát amikor nem online. Mert egyébként nem jut közel a kormánypárti képviselőhöz semmilyen szinten, itt meg, amikor élőben van, azért előfordulhat, hogy legalább egy-két kérdést.
De már igen, nem.
Ugye a Kövér most már lezárta a parlamenti folyosókat is, pont azért, hogy...
De ez egy jó dilema, amit mondasz, tehát szerintem, hogyha véget ér ez az online őrület, és visszatér majd mindenki a való világba, és ezek a kormányinfók is visszatérnek, akkor abból a kis együttműködésből, ami keletkezett itt a egészségügyi, vagy a járványkezelés kapcsán itt a nem kormánypárti szerkesztőségek között, akkor ezen el lehet gondolkodni, mert ez valóban egy kép lenne,
Pistő,
hogy csak az ég vannak ott.
Hát emlékszel rá, hány év, de 4-5 évvel ezelőtt, amikor elment az Orbán a nemzetközi sajtótájékoztatóra, és kitörölte a segét a nemzetközi sajtóval is, meg a magyar sajtóval is, és ott nem állt főst, amikor azt hiszem a BBC-nek az újságírója küldte el a halál. És nem állt, egyik sem reflexzerűen nem láttam egy fölállást, hogy na most kimegyünk innen a francba.
Oké, csak ez egy folyamat, ami át keresni a médiának is, meg a sajtónak is. Hát majd döntenek a főszerkesztők erről. Én azt mondom, hogy egyébként annak lenne egy ilyen demonstratív
jelenleg. De nem a főszerkesztők.
Csak hova, mi kerülnek ki ebből?
Tehát de nem a főszerkesztők. De nem a főszerkesztők. Hát itt mutatkozik meg az, hogy a pillanatnak mekkora jelentősége van. Én állítom, hogy mondjuk egy fél év múlva, vagy ha most fölállnak, már senkit nem érdekel. Elmúlt a pillanat, ezt már leszarják. Ebben az országban a közvélemény hozzászokott arra, hogy egy ilyen, hát most én is bedobok egy izét, egy ilyen feudál fasiszta rendszer van. Itt ebben már senki nem akadt ki.
De ebben igazad van, csak hogyha mondjuk adott esetben ott a külföldi tudósítatós történetnél feláll mindenki, aki ott van, majd utána azt mondják, hogy akkor mi nem menjünk kormányzati tájékoztatóra, akkor meg az lenne a szöveg, hogy hát tessék, itt van a lehetőség, itt van a média, jó, itt van a szabad nyilvánosság, csak hát nem élnek vele.
Lépjünk tovább. Hát
szerintem nem egyszerű azért, nem ennyire egyszerű, de nekem szimpatikus lenne egyébként az, hogy lenne egy ilyen demonstratíve, valami csak...
Hát most már b***hatjátok.
Az is szimpatikus lenne.
Népfront. Mindenki megjelöli a maga kormányfőjelöltjét. Dobrev Klára, mint Lotto 5-ös. Képbe került, azért nagyon nem lepődtünk meg.
Nem tudom, a fogadóirodák milyen arányban.
Igen, igen.
De ennek mi van jelentősége? Tehát tényleg ezen mit poénkodtak öregen? De az ízlés ezen poénkodik, és akkor nem lepett meg senkit.
Hát, na, de, engem, hát az ember csak hát hozzáteszi.
Én azt hittem, a Gréci Zsolt lesz, mert ő kézben tartja a dolgot.
Ja, hagyjam.
Azt remélem a másik műsorban nem sütörted el ezt. Ha már elsüthetett, lesz hamarabb.
Ti kit vártok egyébként ellenzéki kormányfőjelöltnek? Kit várunk?
Súlyos csend.
Hát kit várunk?
Van a Donát Katyának az a nagybácsikája, akinek már sok pénze van.
Arra gondolsz, hogy ki lesz az, aki ezt az egészet megnyeri?
Erre is gondolok meg, hogy ki mit szeretne, hogyha ezt el lehet mondani.
Hát én annyit engedj meg, hogy én szerintem a kormányzat hatalmas erőkkel befolyásolja ezt az ellenzéki előválasztást, a legkülönfélebb módszerekkel, a legváltozatosabb eszközökkel, úgyhogy ez számomra jelenleg alapvetően azt üzeni, hogy ennek az egésznek az értelme van felettébb csekély. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy ezt kell mondanom, de annyira, tehát Magyarországról annyira hiányzik mindenfajta, hogy mondjam, angol száz tisztesség, sportszerűség, hogy ez egy nagyon nehéz történet. Tehát nem tudhatod. Nekem ott van tehát utoljára akkor jöttem rá, hogy semmit nem szabad elhinni, amikor a kormányzat azt az egészen ostoba népszavazást tartotta, ahol ugye bejelentett még a Molnár Gyula volt az MSZP vezetője, hogy most ők bojkottálni fogják ezt a népszavazást erre. Na akkor úgy megijedt a Sándornak jó illusztráció. Ugye úgy megijedt a kormányzat, hogy Fodor Gábort kiállították, hogy ő képviselje az igent. És akkor ugye nem 100% nem lett a válasz, hanem 98,5 másfél a nemek javára, mert ugye az Orbánék közrehet csináltak volna magukban az egész világon, a népszavazást tartanak 100%-os egyirányú eredménye. Akkor ugye kiderült, hogy a Fodor Gáborék is az Orbánék kottájából játszanak. Ugyanaz van most, hogy nem tudhatjuk, hogy hogyan, miként fogják ezt az egészet kisiklatni. Nagyon, nagyon sajnálom, tehát annyira mérgezett ez a rendszer, már biztos unalmas is, hogy elmondom, hogy az összes parlamenti pártot kiraknám az országgyűlésbe.
Viszont akkor átválaszoljuk a Sanyinak, hogy mi ebben a múr is, meg miért téma ez. Azért téma, mert rettenetesen gyenge volt, hogy mondjam, még marketing szempontból is ez a történet. Ugye vannak ezek a reklámok, amikor hetekig etetik be a közönséget azzal, hogy jön, emlékeztek a műszi reklámra? Persze. Kicsit hasonló volt, bár az állítólag a legenda szerint egyszerűen csak elrontották, de iszonyú átütő volt, mert műszi, és senki nem tudta, mi a franc az a műszi. Mindenkit érdekelni kezdett, és akkor végül kiderült, hogy valami mezőgazdasági ügyviteli szervezés,
iroda, vagy a dolog volt.
Hát végül is így teljesen érdektelen volt. Na most ugyanez nem ment a Dobrevel, mert hetek óta ment. Nem, most már nagyon közel van hozzá, hogy elmondja. Most már egészen biztos, hogy mindenki tudta, hogy ez lesz a vége. Ez így nem ül. Ez így nem működik, hogyha egy pukkantunk, és így a végén csak egy pff van, akkor ez, ilyen szempontból múl is. Egyébként persze, mindannyian tudtuk, hogy a Dobrev lesz. Eléggé el lett ez szerintem. Kiveszett belőle az igazi borzongató izgalom. Egyébként meg én abban nagyjából egyetértek. Én nem tudom, én úgy vagyok ezzel, hogy hát ebből a választékból, tehát ugye akkor nagyjából a választék most ugye a karácsonyot még nem tudjuk, hogy bejelentik el. Lehet, hogy a karácsony is. Lehet, egy kicsit ezen most izgulok. Tehát Karácsony, Jakab, Dobrev, Márki-Zay, ennyi. A pálinkás az most nem, a pálinkás éppen nem. Tehát akkor van egy négyes fogatunk. Én abban nem tudnék választani. Amúgy sem vagyok az a választó típus, de ez nekem olyan, mint hogy bemegyek egy büfébe, és csupa olyan kaja van, amit nem akarok megenni. Akkor keresek egy másik büfét, vagy elkezdek főzni magamnak. Ez megint más kérdés, hogy az
a... Van-e másik büvé? Van-e otthon valami?
Hát ez az, amin el kell gondolkodni, hogy van-e másik büfé. Nyilvánvalóan a másik büfé, a mellett álló rablóvár, az nem lehet. Tehát így oké, tehát én azzal totálisan egyetértem, hogy az Orbán takarodjon a francba. Ezzel nincs probléma, csak hogy helyette, amit felkínálnak, az nekem egy kicsit egyébként, ráadásul ugyanannak a büfének a leányvállalatának tűnik.
De Péter, kit kéne felajánlaniuk, hogy azt mondd, hogy na.
Nézd, itt tényleg megint az történt, hogy elvileg ugye megpörgették ezzel az előválasztással, meg azzal, hogy akkor most az ellenzék egy kicsit átalakul, mintha egy kicsit ez nyitottabbá válna, mintha új emberek, új arcok, új ideák, új elképzelések jöhetnének be, és ugyanazt a régi szart látjuk. Végtelenül elkopott a lakok, mint a Karácsony, aki már mindenre jelölték, aztán egyszer bejött a főpolgármesterség, a Márki-Zay, aki hát szerintem, ha valamit bizonyított, akkor azt tudta bizonyítani, hogy nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik, mint a Fidesz, amikor elmondta, hogy neki az például tökre belefér, hogy azért az a Jakab, hogy hívták, úristen, már én is felejtettem, a jobbikos csáv, de nem a Jakab. A jobbikos csáv, bíró ügyben, ugye ja. neki ez teljesen belefér, az ilyenféle korrupció. Mik vannak? Mik tényleg a Jakab Péter, aki szerintem belülről teljesen üres, egy lufi, tehát itt maximum piros arany van benne. Ja. És ezzel szemben egyébként hasonlóan súlytalan csávók vannak, nem arról van szó, sőt, tulajdonképpen sokkal rosszabbak, mert már tudjuk, hogy mi van bennük. De csak ettől rosszabbak, tudjuk, hogy mi van bennük, lopás, tolvajlás, az egész ország elrablása, oké, de ez egy olyan helyzet, amiben bele akarnak már manőverezni mindenkit, hogy ne gondolkodjunk túl ezeken a kereteken. Hogy ne gondolkodjunk azon, hogy mi lenne, hogyha...
Hát javasolj már valakit.
De nem, én magamat tudom javasolni.
Konbenditet.
Macskán lenyom.
Tehát a Konbenditet javasolnál.
A Konbendit egy végtelenül elkobott figura. A Konbendit 68-ban egy nagyon izgalmas csávó volt, aztán lett belőle egy olyan képmutató f***alap, aki amikor a Berlin polgármester, Frankfurt polgármester helyettese volt, akkor május 1-e előtt két nappal mindig elutazott szabadságra, és csak 5-én ment haza, hogy ne kelljen ott lenni, amikor az általa is irányított rohamrendőrök leverik az analista tüntetőket. Ebben nem akart részt venni, olyankor mindig szabadságon volt.
De ezzel most beletaláltam szerintem.
Fekete Győrt mondtátok, várják.
Ja,
nem
elfelejtettem.
Őt is.
Hát jó, én... Amúgy a Péternek a párhuzamából kiindul, mert végül is ez a helyzet, hogy van egy kínálat, meg van egy politikai kihívás. Ott van a Janó ajánlata, adjunk Janónak hatalmat, és ő kivág mindenkit, mint a taknyot. Ez egy politikai megoldás, mint tudjuk. Na szóval, miután eznek túl sok közel a valósághoz és a realitáshoz nincs, én nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ha, és én ebben azért annyira nem vagyok biztos, hiszen a Karácsony Gergőnek a szerepe és a feladatköre nem ugyanaz, mint a többieké. Ugye, ahogy tetszik, tisztségen kívül vannak. És azon se csodálkozom, hogy a Karácsony Gergely esetében húzzák ezt a döntést. Még akkor is, meg akkor azzal együtt is, hogy nagy valószínűséggel, persze valószínűleg akkor sem fogunk olyan rettenetesen megdöbbenni, hogyha bejelentik, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt. Ez bizonyos értelemben azért egy kényszer. És az, hogy a politikai mezőny hát így kevéssé színes, kreatív és valamilyen módon cselekvőképes személyek híján van, ez elég nagy baj. De hát remélem, hogy én személy szerint remélem, hogy a Gergő lesz a miniszterelnök jelölt. Természetesen akkor is azon fog élcelődni a Konok is, meg a kormánypárti sajtó, micsoda meglepetés, mi már régen tudtuk. Amit én aggasztónak tartok, hogy magát ezt a folyamatot érdemben és tartalmilag milyen kevéssé tematizálja maga az ellenzék. Tehát itt mondjuk azért visszatérek egy pillanatra az előző témához is. Amikor van egy tévé, vagy rádió, vagy bármilyen politikával foglalkozó műsor, ahol mondjuk egy kérdező, a politikus kérdezi, azért nem kizárólagos ura a kérdező annak a beszélgetésnek. Hónapok óta tényleg csak arról locsog mindenki, hogy hogy lesz, és technikailag hogy lesz megoldva. És mindig belemennek ezekbe a helyzetekbe az előválasztás, illetőleg, hogy ki lesz a jelölt. Nagyon érdekes, még Karácsony nem szólalt meg, de végül is, most Dobrev Klára székfoglalója után is az jutott eszembe, hogy itt fikáztam én magam is, Fekete Győr András, de idáig még a jelöltek közül ő az egyetlen, aki mondott valamit arról, hogy ha ő vagy pártja nyer, vagy a koalíció nyer, ő neki mik az elképzelései arra nézvést, hogy mit kell majd csinálni egy új politikai többségnek, ha az létrejön. Mert se Dobrev Klára nem mondott semmit, Jakab Pétertől én veled ellentétben azért hagyjuk már ezt a piros aranyozást komolyan.
Úgy látszik, hogy... Így kezdtem, Jakab Péter kezdtem.
Ennyi a már tényleg, hát most komolyan.
Komolyan.
Nagyon tehetségesen, nagyon fontos. Nagyon jól tudod, hogy nem. Nagyon jól tudod, hogy nem, de lassan nem, kezdőnek nem érteni. Baromira pedig nekem elég fontos, hogy... De ha a piros aranyozást akarom nézni, vagy
nem
a akarom, akkor bekapcsolom a Pesti tévét. Nagyjából ezen a szinten az
érdekében. A piros aranyjal kezdődött a Pesti tévé, lecsapta a magas labdát a maga módján,
augusztustalanul. És mi ebben augusztustalanul?
Az a végtelen populizmus, amit szerintem ezzel kapcsolatban már átbeszéltünk.
Az nem populizmus, hogy mindenki menjen a kurva. Az nem. Annak nincs köze a fasizmushoz és a kommunizmushoz. Nem. Annak nincs.
Az nem populizmus, mert én mondjuk nem akarok vele hatalmat.
Hogy ez igaz. Hogy te nem akarsz hatalmat. Szerencsére. Meg hogy félnék tőletek. De komolyan.
Lehet, hogy megnézni, mégis akarom.
Azt akartam még kinyögni, hogy most már Jakab Pétertől is várok ebben a tekintetben mondatokat, de Klárától nem annyira, pedig hogyha egy szóval kéne illusztrálnom, hogy mit éreztem, amikor meghallgattam, megnéztem Dobrev Klárt, meg voltam döbbenve, mert ez egy okos nő. És amit itt előadott, ez nagyjából a nívótlanság és önmaga alatt volt. Jakab Péter nagyon jól működik egyelőre az Orbán rendszer kritikájában, szeretném tudni, hogy mi a szart akar. És ott nem válasz nekem, ami most egyre másra előkerül, hogy, és akkor majd a közös kormányprogramba. Az MSZP-től is csak annyit láttam, hogy Tóth Bertalan attraktív módon átadta Tárolnai Egonnak a nagy piros könyvet, azóta, mint egy vadászkutya nyomozók azután, hogy elolvassam azt a 400 oldalt, és nem tudok hozzáférni sehol.
Online-ban van sehol. Valami verzió.
Hát a valami, picsukám, a valami az nem az.
Hát én legyek már bűnös az MSZP-től.
Nem, csak nem beszél hülyeséget. A valamiben a sengeret tudom kitörölni nagyjából.
Hát az
valami.
Mondom, hogy online van.
De én a teljes tövegről. Az érdemi megjegyzés még? Nem mondjuk meg, hogy mit csinálunk az alkotmánnyal, meg a rablott vagyonnal, majd akkor megmondjuk, és a szakértők meg dolgoznak. Hát azért nem egy intellektuális
produktum. Legutóbbi kötött fogásban rácuppantattatok a pártprogramokra, úgyhogy most már elolvastam a Momentumait is, elolvastam meg az MSZP-nek a valamiért, elég hosszú egyébként.
Teljes szöveggel.
Hát jó, hát ez abból főzünk, ami van, ugye. És akkor így megnéztem így a programokat, hát most így mit Nekem Fekete Győrű nagyon nem tűnik erős jelöltnek, ha már, viszont a Momentum programja az nem tűnik annyira rossznak. Persze egy csomó olyan van benne, ami így megvannak fogalmazva, hogy visszavesszük, oké, csak a média majd ilyen lesz, olyan lesz, hogy én azt a média részt néztem inkább, az izgatott jobban. De a Momentumnál is azt találtam, hogy majd sokszínű lesz, meg demokratikus, meg az állami hirdetéseket úgy osztjuk el, de az legalább van konkrétum, hogy csak auditált számok alapján mehetnek. Tehát közmédia majd megint visszatér a helyes útra. Az MSZP azt mondja például a közmédiáról, mert az egy nehéz ügy, hogy ott mit csinálnának, hogy vissza kell adni a önállóságát a külön egységeknek. Legyen megint Duna TV, egyrészt megvalósíthatatlanak tűnik, másrészt meg igen. Tehát, hogy boldog nem lettem ezektől a programoktól. Dobrev Klárának a produkciója az nagyon Mühlmeier volt.
Az jó szó.
Sokkal jobban szokott egyébként én is. Borzalmas volt. Tényleg.
Hát a feladat súlyban.
Aztán ki volt még? Ki szerepelt még azóta? Nem tudom, mindegy. És akkor, ja igen, Jakab Péter. Hát Jakab Péter, meg én is azt gondolom, hogy mint talán polgár, hogy hozzám is szólhatna most már valaki. Mondhatna nekem is valamit. És a Jakab Péter az per pillanat hozzám egyáltalán nem szól. Hát nem tudom, hogy ez populista vagy nem. Én azt tökre vágom, hogy egy politikust fel kell építeni, meg kell marketingelni, el kell adni, népszerűvé kell tenni, és a többi. De most Jakab Péterből én eddig fogalmam nincs, hogy milyen belül. Tényleg nem tudom, hogy mi van belül.
Hogy üres,
mert amit látunk belőle...
Nem láttunk belőle sem, de annyit hadd mondjak el.
Bocsánat, csak még egyet. Amit látunk belőle, az, hogy nagyon keményen fellép Orbán Viktorral szemben adott esetben. Tehát ez népszerű lehet a választópolgárok között. És az utóbbi időben nagyon rácuppantak erre a bőrdzsekis, szőkekólás, parizeres imázsra, és akkor ezt tolják ezerrel, és a számok meg azt mutatják, hogy ez klafa, mert hogy már ott van a DK mellett a Jobbik, és a népszerűségi versenyben meg talán Jakab Péter van az élen. Csak én ezt vágom, hogy ezt így kell, meg ez a világrendje, csak nekem meg lennének most már ilyen konkrét kérdéseim, amikre nem kapok választ.
Szerintem az idő most jön el. Egyébként annyit a Jakabról, hogy amikor ugye a vona után a Schneider érában eluralkodott a káosz a Jobbikban, és utána ő lett az elnök, Schneider után ő lett az elnök, akkor pillanatok alatt nagyon keményen rendet vágott. Tehát a rendrakásra, ugye mondjátok, hogy nem láttok még semmit, amit így nektek mondana, de a rendrakásban abban biztos, hogy nagyon jó.
Azért egy kicsit, én akkor kezdek el félni, amikor ellentétben a Sanyi valaki mondjuk attól fél, hogy én hatalomra török, amikor a Jobbik és a rendrakás szót együtt hallom, az engem egy kicsit megijeszt.
De ezek a régi
reflexek.
Na menjünk tovább.
Most már egy finomabb, puhább rend.
44-es reflexek.
Igen, annyit hadd mondják a Péterhez, hogy szerintem a hatpárti együttműködés óta a Jobbik az, amelyik a legegyenletesebb tempóban építi magát. És az még egy lábjegyzetet az elmondottakhoz annyit, hogy a 2018-as országgyűlési választásra az összes párt letett részletekbe menő kormányprogramot, kivéve a Fideszt. Ki nyerte?
A Fidesz, igen.
Tehát, hogy az, csak oda szeretnék kiukadni, hogy nem az, hogy ezek a kormányprogramok olyan baromira meggyőzik azt a 3 milliót, aki eldönti majd, hogy ki fog itt kormányozni.
Egyébként én a Jobbik feljövésében a DK mellé részben pont azt látom, hogy a DK mint módszertan, az így lassan elbeszipkázza, vagy elárasztja ezt az egész egyesült ellenzéket, nevezetesen az, hogy lózungokat mondunk, oda mondogatunk, ugye a DK az oda mondogatásban mindig nagy volt, még hogyha nem is feltétlenül a parlamentben, de ott is, de a mémiaiben, meg a nyugati fényében, és tulajdonképpen konkrétumokat nem állítunk, és az, hogy a Jakabék jönnek fel, az érthető, mert a DK-nak van ez az egyébként roppant népszerű módszer az oda mondogatásról és a keménykedésről, csak egy roppant népszerűtlen politikus áll mögötte, mint központi arc, most itt a Gyurcsányra gondolok, a Jakab meg egy új arc, akit be lehet dobni, és ugyanerre fel lehet építeni, csak engem egy kicsit aggaszt, ha az egész politika lassan már nem áll másból, mint odamondogatásból, és lózunkból.
Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy szerintem a látszatot, amit te most említettél, azt igenis a kormányzati propaganda, tehát a kormánysajtó teremti, hogy az ellenzék vezető ereje a Gyurcsány meg a DK. Ezt a kormányzati sajtó sugallja,
meg a Gyurcsány és a DK.
Mert vagy nem. Na, ennyit szeretnék mondani.
De hát a Gyurcsányék folyamatosan ezzel operálnak, hogy ők a legnagyobb, a legerősebb, hát persze, az egyetlen.
Na, ezért szereti őket a a Fidesz propaganda, mert ez tartja össze a fideszes választói tábort. De hogy valójában a magyar társadalom számára tényleg olyan baromi komoly alternatíva lenne a DK, meg a Gyurcsány, ezt finoman fogalmazva is kétlen.
Nem a teljes társadalom számára, de a DK-nak, meg a Gyurcsánynak van még olyan szekta jellegű tábora, mint a Fidesznek. Tehát hangos és egységes.
A többinek nincs. A tény, hogy nem attól fog nagy valószínűséggel egy választás eldőlni, hogy kinek milyen kormányprogramja van, vagy választási programja. De az is tény, hogy nem javít a helyzeten, ha ilyen program nincs. És nincs mondani való. Ez az egyik dolog, és egyébként, hogy neked is mondjak egy személyes példát. Elgondolkodtatok ti már azon, hogy például a Lantos Gabriella, aki most a közélet egyik, talán egyetlen olyan személye, aki mondjuk az elmúlt 3-4 évben került elő, és bizony fantasztikus átütő erővel jelent meg, hogy vajon ez miért van? Például azért, mert tudja, hogy mit beszél. És hogyha nem állt az, hogyha tudjuk, hogy mit beszélünk.
Fegyelem. Pörzses anyja, annyira rosszul, hogy mindig mindenki hozzászól. Én is hadd mondjak még a végére egy valamit.
De tőled pont te is, fia Brutus.
Te ült, te szoktál így. Végre kiszabadultam. Lehulladtak a békjók, és én is beszélek össze-vissza minden. Hogy akármilyen a jelöltek, meg mit tudom én, azért nekem mégiscsak lesz egy ilyen kis minimális demokrácia feeling ebben a történetben, hogy oda lehet menni és jelöltek között választani, és van valami tétje. Az egy kvázi már-már újszerű érzés az ítézi után.
Föláll a szőr a hátunkon annak tekintetében, hogy amit Orbán Viktor csinál, ugye most már egy párhuzamos államot is épít ezzel a alapítványi kiszervezéssel. Azt is tudjuk, hogy Polt Péter marad a ügyész, főügyész, tudjuk, hogy borzalmasan nehéz lesz a NER-t lebontani, de szerintetek itt van egy kérdés, ami engem például, amikor elolvastam, hogy milyen lehetőségei vannak egy köztársasági elnöknek, akkor még jobban, már amúgy is álló szőr még jobban fölállt a szőr a hátamon, hogy szerintetek elképzelhető, mert még lehetősége van rá Orbán Viktornak, hogy kiírják az új köztársasági elnök jelölt választást?
Én szinte biztos vagyok benne.
Hogy ki fogják?
Hülye lenne ezzel nem élni. Én még azt is elképzelhetőnek tartom, bár ez egy kicsit ilyen összeesküvés elméletes direkt tűnik, hogy így bizonyos értelemben félig tulajdonképpen átvéve ezt a Putyin-Medvegyev hintatáncot, hogy egy Orbán Viktor lesz a következő köztársasági elnökünk, és ezt amikor már úgy látják, hogy valóban esetleg veszni látják a 22-es választást a Fidesz szempontjából, akkor ezt még simán megléphetik, mert még csak prezidenciális demokrácia sem kell hozzá. Köztársasági elnök egy roppant kellemetlen figura tud lenni bármelyik kormányzat inge alatt. Egyik köztársasági elnökünk sem jeleskedett ebben, de volt azért a súlyom, az a maga módján próbált kellemetlenkedni. Én szerintem ez megléphető.
Göncz Márkány is.
A Göncz más stílusban csinálta, igen, tulajdonképpen ő is aktívabb köztársasági elnök volt, tehát azóta viszont egyik sem az.
Tehát azt mondod, hogy ahogy állnak a közvéleménykutató adatok, annak tükrében esetleg meglépik. Hogyha elég ilyen
gondolkodnak, én a helyükben nem vetném el ezt a lehetőséget.
Hát akkor Péter, kéne egy miniszterelnök jelölt a Fidesz részéről?
Nem, mert akkor azt elbuknák. Tehát akkor én arra a forgatókönyvre gondolok. Persze, ki egy jelölt ki, azért mondom, hogy
valakivel neki kéne menni a bukfensznek.
Előre kéne gondolkodniuk, és biztosnak kéne lenniük a bukásban. Ez valószínűleg nem lesz meg, én azért mondom, hogy ez csak egy ilyen elvi lehetőség.
Valószínűleg, ha bejelentenék, tehát hogy mondjam, megválasztanák Orbán Viktor köztársasági elnöknek az országgyűlés feloszlatása előtt, tehát valamikor január végén, ugye februárban, és májusban lép be, mert azért került ez elő, ugye, mert jövő május után 3-ával jár le Áder Jánosnak a mandátuma, ugye, és másnap a törvény erejénél fogva kellene lenni egy köztársasági elnöknek, itt meg kell valamikor választani.
Végre mehet
forgászni. Fidesz elhatárolódott attól, hogy tolják el a választ.
Eddig nem jutott rá kereke.
Hogy mondod, bocsánat.
Hogy végre mehet forgászni.
Ja, így. Na, de a summa summarum, ha ők úgy döntenek, tehát a kétharmad úgy dönt, hogy az Orbán megteszik köztársasági elnöknek, az a gyakorlatilag beismerte előre a választási vereséget.
Ez világos.
Tehát ebben az értelemben nagyon keskeny a híd, tudjuk, hogy a miniszterelnök úr majd akkor megy át rajta odaért, de ez egy elég érdekes helyzet. Az, hogy most a, mit tudom én, a Lázárt ugye elengedték a Telexen erre a, hogy is hívják rá, az is én el tudom képzelni, hogy egyfajta hogy mondják, a lakmuszpapírt belógattak a izébe, a közéleti gondolkodásba, hogy reagál a fideszes, meg az Orbán párti társadalom arra gondolatra, hogy előjönne mondjuk egy Lázár, vagy bárki.
A fideszes társadalomnak ez a Telexhez el kéne jutnia.
Igen, de
valószínűleg... Tudom, rettenetesen túl kombináljátok, tehát én ebben abszolút nem hiszek. Hát, én a bukfencet sem nagyon látom most per pillanat. Tehát a
itt, nem, én is csak azt mondtam, hogy
ha meghallgatjuk, hogy miket mond most, ugye, mert arról beszéltünk régebben sokat, hogy majd attól függ minden, hogy fordul rá a Fidesz meg az összes politikai erő a választásra, hogy milyen volt a járványnak a kezelése, hányan halnak meg, hogy érintette a magyar családokat, gazdaságilag, és végig arról beszéltünk, hogy szörnyű dolgok történnek, meg dráma van, ehhez képest már most, amiket mondanak, így visszamenőleg úgy tűnik, mintha egy fantasztikus sikertörténet lett volna az egész. Hát Szijjártó Péter ugye elmondta, hogy mit kezeltük a legjobban, a járványt, gazdaságilag is, társadalmilag is, és közben az történik, hogy jön a jó idő, nyílnak a teraszok, ugye jönnek folyamatosan az engedmények, ez mind-mind megtolja ezt a múltat megszépítő narratívát, és én nem érzem azt, hogy itt most akkora kormányváltó hangulat lenne, mint amit itt nagyon sokáig elképzeltünk.
Jó, mi mindig nagyobb kormányváltó hangulatot képzelünk, mint ahogy a magyar választók képzelni szokták. Én nem tudom,
hogy
elmúlt 30 évben folyamatosan ezt láttam, hogy kormányváltó hangulatom van.
Ha már feltetted ezt a kérdést, a 18-os választások után időszakot idézem újfent, azért ők nem így gondolkodnak erről a dologról. Ugye annak idején, ezt is mondja, hogy 500-szor mesélem el, ugye a Stumpf is, meg a Pokol Béla is írt még az akkor létező Figyelőbe egy cikket, ugye mind a kettő regnáló alkotmánybíró, hogy egyébként Orbán Viktor ugye személyes kvalitásai, tehetsége, meg egyáltalán, ugye itt most legújabban halljuk, hogy Európa megváltójaként, őnek egy jóval nagyobb politikai mozgásteret kéne biztosítani. Én azt gondolom, hogy a Fidesz esetében a politikai mozgás függvényében fogják eldönteni, mert ugye a kétharmaduk megvan hozzá, hogy Orbán Viktorból csináljanak egy olyan köztársasági elnököt, ami a prezidenciális rendszerre emlékeztet. Ha ők ezt megcsinálják, nem félelemből fogják megcsinálni, és nem ezt a köztársasági elnököt fogja a parlament megválasztani, hanem egy sokkal erősebb köztársasági elnököt fog választani, mint amilyen az eddigi köztársasági elnökök státuszából következik. Tehát én ezt még változatlanul nem tartom lehetetlennek, és nem a félelem miatt hangsúlyozom, hanem azért, hogy tovább centralizáljanak és tovább erősítsék a központi hatalmat. Ezért gondolom, hogy így, azért is gondolom, hogy így van, hogy mi mindent megtesznek a kétharmad fenntartásáért. Azért most itt a vagyontörvények kapcsolatban egyébként a kétharmad necces volt, és ugye ha volna pofája az ellenzéknek, és a lényegre is oda tudna figyelni, akkor azért most valamilyen módon elkezdenek annak utána járni, hogy is volt meg a kétharmad. Mert itt lóg a levegőben egy necces egy darab szavazat, ami kellett a kétharmadhoz. Mert hogy valaki jelenlétét vitatják, és vitatták az ellenzékiek is, ez a B-betűs csávó, hogy most ott volt-e a parlamentben, vagy nem volt ott. Egy képviselőről ezt máj napig nem tudjuk, de nagy a hallgatás az ügyben. Na mindegy. Ugye mindent megtesznek a kétharmad fenntartásáért, úgyhogy én el tudom képzelni, és ha ez létre fog jönni, akkor én valójában nem azt gondolom, hogy a Fidesz rettegne a vereségtől, az Orbán jó versenyző, hanem a további centralizáció érdekében kormányzó úrunk státuszát létre fogják hozni.
7 percünk van arra, hogy a járvány blokkot kibeszéljük. Nem is tudunk a részletekbe belemenni, inkább csak megint hangot adok annak a érzésemnek, hogy miután a legmagasabbak az 1 millió főre jutó halálozási adatok az egész világon Magyarországon, ezért megint csak elképedve állok a magyarok előtt, hogy a nagy részük, vagy egy jelentős részük elhiszi, hogy ez egy sikertörténet volt, ahogy kormányunk kezelte a pandémiát.
És annyi, és 10 000 nem jutnak a szakrendelésre hozzá. 100 000. Nincs szakrendelők, a kórházi szakrendelők
és
nem
üzemel. És mégsem, Sanyi. Tehát azt gondol az ember, hogy azonnal megbukik a kormány. Tehát, hogy...
Pista az előbb elmagyarázta, ugye, hogy az a látszat, vagy hogy mondjam, úgy érzékeli, hogy megy föl a Fidesz ázsiója, hogy sikeresnek gondolják az emberek a járványkezelést, nyitnak a teraszok, stb. Kint voltak a foci meccsen, és így tovább. Most például csak lábjegyzetként hadd említsem meg, hogy megkökenve hallottam, hogy a hétvégi Fradi meccsre, ahol átadják a bajnoki aranyérmeket, arra is ingyen lehet majd bemenni. Szóval azért oda akarok kiukadni, hogy szerintem elképesztő tempóban szakadt ketté a magyar társadalom. És az egyik felének tényleg igazándiból meg se kottyant a válság, van egy csomó dolog, ami de jobban
működött.
Nem a fele, működött.
Csak ennyit tegyél hozzá, nem a fele egyik
része. Én nem 50%-ra gondolok, tehát egyik fele. A másik felében viszont jó volna észrevennünk, hogy zuhanás van. Tehát ugye amikor azt mondják, hogy 280 ezer problémás ingatlan hitel lesz, hát azért azok a irdatlan számok, és ebből csak 28 ezer dől be, a tizede, akkor mi lesz? És most elkezdik ugye megint a kilakoltatásokat, tehát tulajdonképpen a kormány szép csöndben.
Most úgy döntött, elhalasztották a járvány helyzet végén.
De ezzel meg azt mondta, hogy utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy mégse vállalják be ezt a rettentő kellemetlen dolgot. Azt mutatja szerintem, hogy a kormány nagyon is érzékeli, hogy vékony jégen jár. Tehát, hogy a nyitás meg a többi nem arról szól, hogy népszerűek, hanem hogy azzal próbálnak visszajönni, persze nem azt mondom, hogy népszerűtlenek, de hogy nekik ez nagyon kell ahhoz, hogy valamelyest megtámogassák ezt a látszatot, amit egyébként Szijjártó Péter meg a többiek bejelentései naponta felfestenek a képzeletünk.
Ez útré, mert ha berobban az indiai vírus, akkor nem tudok, akkor azt már nem lehet, hogy kommunikálni.
Ez mindenképpen útré, és teljesen független, vagy nem feltétlenül, most ha berobban az indiai vírus, akkor berobban az indiai mutáns, vagy mi az istennyila, de ami viszont egészen biztosan be fog robbanni, az amiről a Janó beszélt, a gazdasági összeomlás, ami már eddig is megvolt, de ez olyan mértékben fog akkumulálódni, most már tök mindegy, nyitás ide, nyitás oda, vagy mi lesz az egész történetből. Meg más kérdés, hogy ezt egy erőteljes fasizálódással, amit eddig a kormány mindig ügyesen csinál, tehát egy ellenségképzéssel, egy nagyon erőteljes kommunikációval arra, hogy külső veszélyek és idegen kezűek tették ezt velünk, baloldal tette ezt velünk, akárki tette ezt velünk, kiszöld embergéknek. Ez sikerül-e újra és újra eljátszani? Mert eddig tulajdonképpen a kormány azért az elmúlt 10 évben ezt nagyon sok válságszituációban eljátszotta. Az elmúlt 10 évben azért nem nagyon mondhatjuk, hogy Magyarország lakosságának nagy része remekül ölt és egyre remekebbül, hanem hát ennek azért nagyjából az ellenkezőjét mondhatjuk el vidéken, Budapesten és nagyvárosokban, kisvárosokban, mindenhol. Mégis ezzel a fajta kommunikációval, egyrészt annak a megteremtésével, hogy te jobb vagy, azért, mert magyar vagy, azért, mert nemzeti vagy, azért, mert fideszes vagy, azért, a mi magyarokba tartozol. A másrészt ugye ennek az ellen, látszólagos ellentétjében annak, hogy kiket kell utálni, ennek az irányító gyűlöletnek a bábmesteri játékával, el tudták adni az összes ilyen jellegű válságot. Ez lehet, hogy nagyobb válság lesz, és nem tudják eladni. Én attól tartok, hogy amíg megpróbálják eladni, és tehát tulajdonképpen ahogy megpróbálnak a vékony égen megmaradni, az lesz iszonyatosan pusztító. És ahhoz képest lehet, hogy ami eddig történt időben, az egész járványban az
kis lesz. Mint ezért a harmadik birodalom, tehát minél tovább sikerül a Führernek hatalmon maradni, annál több lesz a rom az ország. Tehát ez történik. Hát én csak néhány dolgot hadd mondjak. Tehát két helyen szoktam zsemlét venni. Az egyik helyen 14%-kal emelkedett idén a zsemle ára, a másik helyen 9,5%-kal. Tudom én, hogy nincs infláció, de azt mondta az egyik vezető agrár szervezeti ember, hogy 10-20% körüli infláció várható az élelmiszerekben. Nagyobb várható a hústermékeknél. Tehát nagyon súlyos problémákkal küzdködnek, nagyon sok.
Ami ráül arra az egész elképesztő drágulásra, ami azért ne felejtsük el, az elmúlt egy évben láttunk. Tehát itt persze, nem tudom, hogy mik a statisztikai adatok, de bemegyek a boltba egyszerű vásárlóként, akkor másfélszer annyit fizetek, igen, ugyanannyi áruért nagyjából.
Tehát a magyar társadalomnak számos keleties, tehát kelet-európai vonása van. Ezek közül az egyik az, hogy azt a régóta ismerjük a magyar társadalmat, annak nagyon erős hatása van, hogyha valaki egy ügyesen veregeti az emberek vállát, hogy te nagy magyar vagy, és milyen nagy magyar vagy, és még annál is nagyobb magyar vagy, te vagy a legszebb, a legjobb, a legokosabb. Tehát, hogy ezt a kormány mesterien üzte, tehát csak az elmúlt 3 hétben ugye hirtelen kiderült, hogy finnugorok vagyunk, ugye most éppen bejelentették, hogy a finnugorizén fogunk jeleskedni. A miniszterelnök nyakra főre dicséri a Pfizert, a európaiságunk ugye nem képezheti vita tárgyát, ezt is bejelentették a napokban. Minden vonalon a kormány vonul vissza az összes ostobaságból, amit csinál.
Dehogy,
de szép nem csöndben, mert látja, hogy nem érdemes túlhajtani ezeket a dolgokat, mert ebből Európának elege van. Nagyon komoly problémája van.
Bocsánat, az, hogy a finnugorok, a rokonainkat, csak most anekdotikusan jelentem be, ezt az orosz nagykövet jelentette be a Magyar Hírlapba, Bocsika Janó. Csak hogy hűek legyünk az igazsághoz és a tényekhez. Úgyhogy most egy kicsit lehet, hogy finnugorok vagyunk. De egyébként pedig csak azt akarom megemlíteni, hát megint csak egy ilyen anekdota, de hát pedig már elég vén vagyok, most újraolvasom a Szerbantal magyar irodalom történetét, az, amivel játszik az Orbán, azt a Habsburg uralom óta több száz év óta csinálja a magyar elit. És a magyar elitnek az a része különösképpen, amelyik hazaáruló, amelyiknek egyébként a jobbágy le volt szarva, csak és maga privilégiumai magot elfoglalva. Ez benne van a zsigereinkben, úgyhogy most nem akarom ide idézni Kertész Ákost, mert mindjárt valaki vad a b***sz a tévéhez a papucsot. Hát mi egy ilyen nép vagyunk, és milyen igaza van. Egy ilyen nép, pont. Ne. Ezt jól fölismerte. Jól van, pityük át, csak
pitát. Nem Kertész Ákost, meg van igaza, nem, hogy
hogy én ezt a gazdasági pusztítást, meg a válságot, amit mondtok, ezt persze az ember érzi a saját bőrén, csak közben nem jelenik meg a számokban. Tehát Fidesz,
milyen számokban nem
a jelenik Fidesznek meg? A népszerűség. Hát a kasszánál a
cégben. Ja, a nép, jó, de akkor mondjam, azt hittem, hogy félreértettelek azt.
Nem, ott megjelenik sajnos.
Ja, 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 hát
ez ilyen ócska szöveg, de rá tudsz úgy bemenni a boltba, hogy ne 5000 forintba kerüljön bármi. Oké, de ez nem jelenik meg a számokban egyrészt, másrészt meg... Hát ez az, akkor erre nem lehet úgymond várni, hogy majd a izé összedől meg a szeg. Nem, egyszerűen nem jelenik meg a... Járom a vidéket, ott vannak ezek a pusztuló falvak, a szerencsétlen izék, egyik a másik után, teljesen régiók vannak besöpörve a szőnyeg alá, mint úgynevezett probléma. Nem is foglalkoznak velük. Ott úgy fog toronyagosan nyerni a Fidesz, mint annak a rendje, hogy milyen módszerekkel, hát, de ott azért, tehát ezekre nem lehet ezért meg ezekbe így.
Hát már ennyi csak, hogy rohadt drága minden.
És akkor 16 milliárd forintért indul az, hogy az új jelenség. Ugye most 16 milliárd forintból indul az oltás ellenesek elleni kampány. Na ugye oltás ellenes az, aki egyáltalán nem akar oltást, de az is oltás ellenes, aki válogatni merészel, vagy kételkedik valamelyik vakcinával.
16 milliárd.
16 milliárdból. Az egész ország ezzel lesz teleöntve hetekig, hónapokig, hogy oltás ellenesek és izé.
Végre fontosnak érezhetem.
Azért az pusztító lesz, ez megint csak.
Saját zsebekbe megy a nerv.
Hát, de az mind az összes oda megy végül.
De 16 milliárdból 20 milliárd.
Ennyi fért. És akkor még annyi fér itt, hogy...
Ennyi fért a zsebekbe.
Szóval, hogy és akkor közben meg ugye tényleg nyomják ezerrel a kínai vakcinát, meg a Sputnikot, de a kínait az brutális, hogy mindenki. A oltakoztatási kezd, de utána ezt a szót, az drámaian most már a vége, vagy visszaesett, nem tudom mikor lesz meg az 5 millió. És akkor kezdve azt mondja a kormány, hogy oké, de a 16-18 éveseket azt a Pfizerről oltjuk. Tehát nem merik a rohadt kínai, bocsánat, ez nem volt szép. Szóval nem merik a nem annyira tutinak igazolt kínait beadni a fiataloknak, azért mégiscsak a Pfizer fogja. Tehát igazából beismerik azt, hogy egy mekkora izé volt ez az egész, egy ilyen keleti nyitós, akármilyen kamukampány.
Jó, figyelj, ez ha már hova hoztad, a kínai lehetett keresni. Bocsáss meg, az egyetlen oltás, lehetett keresni.
Nem is keresni.
A többi,
nem, az azért nem, az mert állam és állam, tehát nem volt. Nyilván lehetett azon is keresni, de ugye itt nyilvánvalóan, és ráadásul lehet, hogy jó, a kínaiak is szeretnek keresni, nyilvánvalóan lehetett egy nagy csomó lóvét lekaszálni, miután közvetítő céget tettek közé, amelyik egyébként csak és kizárólag arra volt rendszeresítve, hogy kivegyék az alkotmányos költséget.
Igen, pont. 8000 millió forint.
De ez olyan, mint a hívő és Isten, nem hívő, meg nem Isten gazdagszik, meg hanem közöttük a papok.
Ennyi fért mára. Itt pedig az új magyar hang a kezemben, közben Péter megjegyzésén kuncogok, tehát holnaptól meg lehet vásárolni. Szél Bernadett, csak már rövid a haja, és ezért egy kicsit furcsa még nekem. Legalábbis nem tudom, ti hogy vagytok vele. Jövő héten újra találkozunk.
Viszontlátásra.